én úgy érzem, hogy én körbeértem a gondolatokban, és azt látom, hogy azért az ember fantáziája az óriási, de a kötöttsége is. Tehát valahogy mindig az ember van, a emberhez térünk vissza, és ha elindulunk, hogy lefényképezzük, esetleg oda megy egy űrszonda, esetleg ott az emberiség majd megveti a lábát, és hú, és milyen fantasztikus lesz. Valójában ezek a képzeletek, ezek csak a saját elménk körforgásai, és rettenetesen föld és társadalom specifikusak.
Jó napot kívánok, ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Köszöntöm Önöket, Lampi Ágnes vagyok. Dr. Francsics Lászlóval fogunk beszélgetni, aki építészmérnök, többszörös nemzetközi díjas asztrofotós, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének elnöke. 2010-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán. Fotózással 1998 óta foglalkozik. 2009-ben elvégezte az ELTE csillagászati tanfolyamát. 2019-ben Magyarországról elsőként nyerte meg az Astronomy Photographer of the Year, a Greenwich-i királyi csillagvizsgáló év asztrofotósa világverseny fődíját. A Holdunk kategóriájában az ő fotója lett a pályázat abszolút győztes képe. A holdfogyatkozást 35 fázisban mutatta meg. 2020-tól a világszervezet 10 fős zsűriének egyetlen külföldi tagja. Képeit elismerte a NASA, és több neves nemzetközi csillagászati magazin is közölte. Azt olvastam rólad, ugye 2003-ban készítetted, vagy készült az első kép, és utána egy interjúban arról beszéltél, amikor a zsűrizésről kérdeztek, hogy milyen szempontrendszerek alapján lehet eldönteni egy képről, hogy ez most jó vagy rossz, majd beszélünk a képekről is természetesen, csak akkor megfogod, hogy arról beszéltél, hogy ezeknek a képeknek a lényege, hogy mondjon valamit a nagy közönségnek is arról, hogy milyen mondjuk a kapcsolata a kozmosznak és az embernek. És hogy attól függetlenül persze legyen jó a kidolgozott, látványos, de legyen mögötte valamilyen történet. Úgyhogy most én a te történetedre lennék kíváncsi, hogy jó sok éve fotózol, már rengeteg képet készítettél. Mi az, ami, szóval miről mesél a kozmosz és az embervilága ezek alapján, a képek alapján, vagy amit megtapasztaltál?
Hát itt azt kell tudni, hogy a kozmosz jelenségeit azt láthatjuk a szabad szemünkkel, ha fölnézünk az égre. Nem pont Budapestről, a nagy fényszennyezésből, sőt, egészen különleges helyekre kell néha elmenni, és igazából elég korlátozottan látjuk. És az asztrofotózás az eszköz, amit bárki a kezébe vehet, és láthatja azt, amit szabad szemmel nem látunk. Gyakorlatilag arról van szó, hogy fedezzük fel magunknak és mások számára is, hiszen a fotó megosztható, a kozmosz jelenségeit. Nyilván lefotóztam már nagy távcső, űrtávcső, a NASA, az ESA, meg minden, amit szeretnénk, de magunknak is meg tudjuk ezt örökíteni. És elkezdjük járni ezt az utat. És hát sok ember járja az utat, egyre több, de hol van az az ösvény, hol ez a csapat még nem járt? Ne ez a kérdés foglalkoztatott engem. De mit tudok még megmutatni? Vagy mit lehet még megörökíteni, amit még más nem örökített meg? Merre kell kanyarodni? És akkor itt nagyon sok szempont jön.
Na de melyek ezek a szempontok? Szóval mit tapasztaltál meg az évek során? Milyen ez a kapcsolat? Vagy mi az a történet számodra, amit ezek a képek hoztak?
Hát ugye van egy ilyen művészi útkeresés, ugye a művészet az egy olyan dolog, ami mindig feszegeti a saját határait. Ez rögtön benne van az asztrofotózásban, de ugye van egy tartalmi kérdés is. Tehát, hogy ami például számomra nagyon érdekes volt, azok a gyönyörű vizualitás valamiféle olyan mozzanattal, amit még senki nem örökített meg, és ilyen a holdfogyatkozás fotó, ami fődíjas lett, ugye, ami egy mozgást ábrázol. És ennek a mozgások az volt a lényeg, hogy itt a hold a vetítő vászon, és a föld árnyéka mozog. És ez most így konkrétan csupán csak egy érdekes fizikai jelenség, de mögötte az van, hogy az elkészült kép, ez olyan vizualitással bírt, amivel még nem igen találkoztunk az asztrofotográfia házatáján.
Akkor viszont vissza az alapokhoz egy picit, mert számodra lehet, hogy természetes az, hogy asztrofotózás, meg hogy készülnek ilyen képek, de szerintem a nagy közönség számára azért ez nem ennyire egyértelmű. Egy picit tisztázzuk már azt, hogy mit is jelent ez pontosan. Mi az, amit be tudsz mutatni? Egyáltalán hogy készül egy ilyen fotó? Meg gondolom, hogy nem egy szelfiről van szó stílszerűen.
Igen, nem egy szelfiről. Ez a neheze az asztrofotózásnak, ugye, hogy gyakorlatilag egészen addig, amíg szabad szemmel valamit jól látunk, most itt ülünk ebben a stúdióban, és mindent jól látunk, itt egyetlen kattintásra a mobiltelefonon egy gyönyörű fotót lehet készíteni, minden rajta lesz. És az égbolt nem ilyen. Egyetlen kattintás az semmire nem elég, gyakorlatilag. Biztos, hogy több kattintás kell, sok fotont kell gyűjteni, nagyon bonyolult a technológia háttere, nagy optika kell hozzá, jó fényerős, sok fény, kozmikus fényt kell rögzítenünk, és ennek van egy saját tudománya. Ez jó egy nagy távcső, vagy egy fényerős teleobjektív, legkevésbé a mobiltelefon, tehát itt a selfie az gyakorlatilag elbukott ezen a ponton. Nem tudunk órákon át mozdulatlanok lenni egy felvételen, persze vannak, akik ezt megpróbálják. Úgyhogy itt van egy nagyon komoly technikai akadály, amit le kell győzni az asztrofotósnak. És amint ezt legyőzte, számára hogy az univerzum kinyílik. Tehát, hogy astronauta lesz igazából, hirtelen a saját űrhajójába be tud ülni, ami a saját asztrofotós felszerelés, és olyan kozmikus utazást tud tenni, hogy gyakorlatilag a fényév milliárdok szabhatják neki a végső határt. Uh-huh. Ez halálosan komoly, tehát hogyha valaki elmegy Magyarországon, mondjuk Somogy megyébe, Zselicbe, vagy valami más sötét égbolt parkba, és ott a saját kis távcsővével egy galaxist halmaz megörökít, több éjszaka alatt, nagy-nagy munkával, nagy szaktudással, aki ebben ezt feldolgozza, biztos, hogy lesz olyan távol égitest, ami több milliárd fényére van tőlünk, és ott lesz a fotón. Ez szerintem, aki ebbe egy belekóstol, annak meg borzong a háta tőle, hogy ez lehetséges, és lehetséges.
Hogy képzeljük el egyébként magát, a folyamatot? Tehát, amit itt most leírtál, hogy ezeket a pillanatokat, ezeket a képeket meg lehet örökíteni. Hogy kell ezt elképzelni? Mondjuk kiülsz a sötét égbolt alá, és ott ülsz órákon át? Hogy zajlik egy ilyen történet?
Tipikusan pont így, igen. Tehát van ez a felszerelés, jó nagy, marha bonyolult, és azt autóval bepakoljuk, elviszük a városból, a városi fényszerelés elől menekülünk, és az jó hír, hogy Magyarországon van hova menekülni, ez csoda, mert nem biztos, hogy ez majd 100 év múlva is így lesz, most még így van, és akkor ott felállítjuk. Ez általában valami erdőszélén van, a természet közelében, ami nagyon szép, valami dombos, hegyes helyen, és ott hosszan, miután az eszköz készen áll a fotózásra, egy objektumot az illető megcéloz, és arról nagyon-nagyon sokáig, hosszú ideig gyűjti a fotonokat, tehát felvétel sorozatot készít. Akár napokon át, tehát éjszakákon át, akár éveken át. Tehát amikor eltelik egy szezon, nincs elég felvétel, mert jött a rossz idő, bármi történt, jövőre lehet folytatni.
Ja, értem. Tehát akkor ez akár el is húzódhat, amíg az a pillanat elkészül, amiből végül aztán a fotó,
lesz. Így van, így van.
Úgy említetted, hogy úgy kezdte elképzelni, hogy egy objektumot megcélzol. Hogy ez hogy választod ezt ki? Mi alapján lehet objektumot választani? Hát nem is tudom elképzelni. Hát nyilván nagyon-nagyon sok ilyen objektum lehet. Hogy lehet ezt kiválasztani?
Nem kevés objektum van, igen. Hát gyakorlatilag ez nagyon érdekes része, hogy így az ember meg tudja, hogy lehet fotózni az univerzumot, akkor megnézi, hogy hű, itt van az Orion köd, meg Andromeda galaxis, meg nyilván sok színes csillagködök, meg távoli galaxisok, és valamit kéne akkor fotózni. És így elmerül ebben a csillagkatalógusok és objektumkatalógusok világában, már csak a távcsőben manapság ilyen nagyjából 30 ezer objektum szokott benne lenni, amit így konyhmásra lehet kikeresni, a távcső odafordul, megtalálja. De ugye ez most ilyen könnyűnek tűnik, hiszen segít nekünk a digitális technológia ebben, de valójában nagyon nehéz, mert ott vagyunk kint a sötétben, csak a saját ismereteinkre tudunk hagyatkozni, minden műszeri képesség az rajtunk áll, mindent mi állítunk be, és mi hozunk létre, mindennek a határán próbáljuk meg a műszerünket használni, és ha megtaláljuk ezt az objektumot, akkor amit látunk nyers képen, a felvételen, egy 5 perces felvételen mondjuk, az egy jobb esetben egy rettenetesen halvány derengés. Ez szinte semmi van ott általában. És akkor ilyenkor van az, hogy nem baj, vágjunk bele. Eltelik egy éjszaka, meg a következő, meg egy hét múlva, egy hónap múlva, és egy év múlva, és összegyűlik 20-30-40 órányi expozíció, és amikor azt feldolgozzuk, akkor az a halvány derengés, az hirtelen egy ilyen élő, fantasztikus felvételé változik.
Igen, próbálom ezt így elképzelni, ahogy elmesélted. Mondjuk még mindig nem teljesen világos, hogy választott ki, vagy mi az a pillanat, tehát amikor ez az egész folyamat elkezdődik, akkor mi az a gondolat, ami megfogalmazódik, vagy mi alapján tudsz egyáltalán, tényleg mi alapján tudod kiválasztani, hogy most pontosan, konkrétan ezt és ezt az objektumot szeretném megörökíteni, és akkor akár évekig fotózni. Szóval hogy van ez?
Hát az fontos tudni, hogy a csillagászat az egy nagyon ősi tudomány. És ugye ezt csatlakozunk, tehát a fotográfiának azt az ágát művék, ami így rácuppant így a csillagászatra, és így, így minden tudást próbál belőle kiszívni, és hát ugye gyakorlatilag ezeknek az izgalmas távoli jelenségeknek a feltérképezése, hogy nagyjából a távcső feltalálása után viszont hamar megkezdődött, tehát olyan 4-3-400 éve, inkább 300, mert egy nagyobb távcsőek kellettek, és akkor elkezdték ezeket az objektumokat feltérképezni. És ezt gyűjtötték az információt, lerajzolták először őket, nagyobb távcsőre rajzolták le, még többet találtak, új katalógus csináltak, és így tovább. És ezek szépen a csillagász, amatőr csillagász közegben ez a tudás, ez átívódott, hogy vannak azok a szép égitestek, amiket meg lehet örökíteni. És akkor mi belemerülünk, és kutakodunk, hogy na ez nagyon szép, de ezt már 3500-szor megörökítették, de az is nagyon szép, de sokkal nehezebb megörökíteni. Akkor bátor vagyok, és akkor nehezebbet választom. És akkor így belemerülök.
Mesélj már egy konkrétumról, tehát egy olyan objektumról, amit akár most fotózol, vagy a folyamatban vagy ami nagyon a kedvenced volt, nagyon gyönyörű volt, és hogy mit árult el ez az objektum a fotózás után?
Ugye az amatőr csillagász közegből indultunk ki, és ott van meg az a tudás, ami az égboltra vonatkozott, és mondjuk egy konkrét példán bemutatva ezt, egyszer kiírta a Magyar Csillagászat Egyesület egy mély ég észlelő pályázatot. Ez a mély ég, ezek azok a távoli sötét csillagködök, galaxisok, tehát mély, tehát ugye ez az, ami tényleg az univerzum mélységében található, és az úgy nézett ki, hogy fölírták a legexotikusabb, nehezebb, legritkábban észlelt objektumokat, és akkor ezeket kell lefotózni. És akkor hát ez olyan jó nehéznek tűnik, kiválasztom. Nem tudom, mi lesz, majd lesz valami. Hát ugye, és így gyakorlatilag az ismeretlenbe vágtam bele, de ők megadták a keretét ennek. Én meg hozzátettem a fényképet. És a fénykép azt tudta megmutatni, amit társadalmi soha nem látunk. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan érdekes helyzet volt, hogy ők tudták, hogy ott van valami, ami izgalmas lesz, de majd a fotós megmutatja, hogy néz ki. És ez jól sikerült, hát egy gyönyörű felvétel született belőle, ahol színes csillagködök rajzolódtak ki, furcsa kozmikus gáz alakzatok, tehát így feltűnt több éjszakány, azt hiszem 20-25 órányi expozícióról van szó, azt december 21-én is fotóztam a Mátrában, nagyon hidegben, leghosszabb éjszakát próbáltam kihasználni, és egy fantasztikus kép született belőle. Tehát megelevenedett az, amit ők már sokszor olvastak katalógusokban.
Igen, egyébként, hogy most, hogy mondod, hogy megelevenedett az égból, meg az égi testek tulajdonképpen mesélnek, ahogy így az előbb említetted. És az jutott eszembe, hogy amikor készültem a beszélgetésre, ugye 2019-ben nyertél fődíjat, ott, ha jól emlékszem, talán két kategóriában is, és ugye ott a holdfogyatkozást örökítetted meg, és ugye arról beszéltünk, hogy melyek azok a területek, amelyek mondjuk különlegesek vagy érdekesek, vagy más. Az ember azt gondolná naivan, hogy a hold meg a holdfogyatkozás, hát az, ha valami, akkor azt a legtöbben próbálják megörökíteni. Szóval ez a típusú holdfogyatkozás, amit te itt megörökítettél ebben a díjnyerteskében, ez mennyiben volt más, ha így most a nagy közönség számára kellene megfogalmazni?
Hát ez a saját szemléletemből adódott, az a felvétel. Ott pontosan ez volt a lényeg, hogy mi van, hogyha visszatérünk ahhoz, ami már számtalanszor meg lett örökítve. Lehet azzal valami újat bemutatni. Csak egy kicsit el kell bújni a csillagászatban és a fizikában, és meg kell nézni, hogy valójában ez hogy zajlik, és mi az a vizualitás, az az újfajta képi világ, amit hozzá lehet ez rendben. Sok benne összeállt, hogy hát akkor mutassuk be, mint mozgóképet, de egy fotón. És ebből adódott ez hatalmas meglepetésemre is egyébként, hogy hát ennek fantasztikus a végeredménye. Tehát az egy ilyen magával ragadó látvány volt először megpillantani a monitoron, mint egy ilyen felfedezés, hogy hú, ez ennyire gyönyörű, ahogy fázisról fázisra nagyon sűrű felvételek egymás után elkészítésvel így bevonul a hold, a föld árnyékában, és elvörösödik, és elsötétedik a világ, és ez egy fotón ott van. Ez egy ilyen nagyon fontos szempont volt, hogy hogyan lehet valamit, amit számtalanszor megerőkítettek, máshogy csinálni. Ez szerint ez érdemes. Tehát, hogy nem mindig csak az a megoldás, hogy felfedezek valamit teljesen újat saját magam számára, hanem az is felfedezés, amikor valamit, ez a fotográfiának az ereje, máshogy tudok megmutatni, mint ahogy eddig az ember látta.
Ugye, és most a zsűrűbe is bekerültél, ugye későbben, 2020-ban a zsűribe, és nyilván te is rengeteg fotóval találkozol a világ minden tájáról, mennyiben más az a szemlélet, amit mondjuk mások képviselnek, és mi az, ami így esetleg azóta megvilágosodott számodra a képek alapján? Nyilván a világ minden tájáról küldenek, vagy látsz képeket. Mennyiben fotóz mondjuk valaki más, nem tudom, Dél-Amerikában, vagy Amerikában, vagy Ausztráliában, mert hogy az ember azt gondolja, hogy hát ez ég, az elég hasonló, akárhonnan nézem.
Igen, egyébként a zsűriről pont azt kell tudni, hogy én sok díjat nyertem addig, pont ezen a nagy nemzetközi versenyen, és ugye 19-en jött el a fődíj pont ezzel a holdfotóval, és az volt a végső pont, az utólag kiderült, hogy a zsűri, ugye teljesen titkos ez a pályázat, mindig utólag látta az én nevemet. Ott nagyjából a diátodok környékén, ez itt van ez a magyar srác. És vele végén a fődíjnál jöttek rá, hogy jó, most amúgy is egy-két zsűri tagnak lejárt a mandátuma, hívjuk meg. Mert valamit valószínűleg tud, már annak kiválasztjuk. És az volt az izgalmas, hogy míg általában az asztrofotózásban, de szerintem a fotózásban az ember a saját kedve szerint fotóz, és megörökíti azt, amit szépnek gondol, és az legtöbbször megegyezik az, amit más, sok-sok emberi szépnek gondol. Én arra törekedtem, hogy újszerű perspektívát keressek. És ez összecsengett a zsűrinek a véleményével. Ők is ezt keresték, és ezért találtunk egymásra. A képeimen és a díjaimon keresztül, és én ott jótok velük együttműködni, tehát ott nagyon megy ez a keresés. Viszont azért ezt relatíve kevesen csinálják. Tehát ez az útkeresés így a széles, nemzetközi asztrofotós közönségben kevésbé van jelen. Igazából sok-sok zsánerkép készül, gyönyörű zsánerképek készülnek fantasztikus égitestekről. És amikor összeülünk zsűrizni, akkor pont azt keresik, hogy ki az, aki egy picit többet tudott beletenni, egy picit máshogy gondolta, tudatosan máshogy gondolta. És akkor teljesen féletlenszerűen esnek ki nevek. Hát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk Brazíliában vagy egy Argentinában, vagy Chilében más egy asztrofotós, mint mondjuk Kínában, vagy USA-ban, vagy Ausztráliában ugyanazt keresik. Hanem a zsűri keresi ők közöttük azt az egyet vagy kettőt, aki máshogy nézi, de egyébként a minőséget is ugyanúgy képviseli. Tehát megúrja ugyanazt a minőségi szintet, ugyanúgy a fantasztikus felvételeket elkészíti, de még picit hozzá tud tenni.
Az biztos, hogy te minden szempontból hozzátettél, nyilván nem véletlenül kerültél be a zsűribe sem. Egyébként akkor beszéljünk egy picit rólad is, hogy neked ez, vagy számodra hogy indult az egész. Én készültem belőled, és azt olvastam, egy interjúban arról beszéltél, hogy a fényképészetből kerültél csillagászatba, de hogy a motivációid legmélyén az édesapád van, mert hogy ugye ő 12 éves voltál, amikor ő autóbalesetben elhunyt, és hogy ő építőmérnök volt, hobbifotós, és hogy nagyon-nagyon sok mindenben motivált téged.
Most nagyon gondolkoztam, hogy mi lesz a mondat mögött, hogy mi az, ami tényleg motivált, és igen, tulajdonképpen a legmélyebb motiváció az a hiány volt, hogy akkor be kellett tölteni. És akkor úgy töltöttem be, hogy fogtam a rajzasztalát és a fényképezőgépét egy néhány évvel tolódásra, és akkor jött építészet, meg fotózás. És azóta én ezt így próbáltam más módon is megmagyarázni, hogy miért álltam arra a pályára, amire álltam. És arra jöttem rá, hogy az asztrofotózás az egy zseniális dolog. De nem azért, mert megörökítjük a csillagokat, és az mennyire jó, mert nagyon jó, nagyon szép, hanem azért, mert emberileg is érdekes. Itt van egy nyitott kapu. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan élünk a Földön, és nagyon sok mindent kitaláltunk már az elmúlt néhány ezer év alatt, és hogy minden szelete a világnak, a kultúrának így be van töltve, be van tömve. És itt volt egy rés. Itt az asztrofotózásban, és szerintem még mindig ez a rés nyitva áll, de van, ez a lényeg. És ezt rátapintottam erre a rés, és ott be akartam folyni, mert éreztem, hogy ott van dolgom. Tehát azon kívül, hogy elindultam a fotózás útján, és kezembe vettem édesapám fényképezőgépet, éreztem, hogy van ott feladatom, ott ki lehet teljesedni, és lehet új dolgokat csinálni. És rátaláltam arra a közegre, akik ugyanígy gondolták. Tehát ők az én barátaim, az asztrofotós társaim itt Magyarországon, akikkel közösséget tudunk alkotni, és együtt tudjuk fejleszteni, tágítani ezt a rést, és építeni, és szélesíteni ezt a palettát.
Igen, nagyon érdekes volt, még visszatérve egy picit a motivációdra, hogy ezt édesapádról, hogy építőmérnök volt, és gyönyörűen rajzolt, fotópályázatokat nyert ő is szintén, és hogy egyszer annyi történt a te esetedben, hogy 15-16 éves korodban egy osztálytársad mondta, hogy van egy csillagászati távcsőbe, fogjunk össze, és akkor ezzel a kettővel meg is született ez a történet. Ez ennyire egyszerű volt, vagy ennyire könnyen ment? Mert ahogy ezt így elmesélted, olyan volt, mint hogy ó, hát mi sem lenne ennél természetesebb.
Hát szerintem tulajdonképpen arról van szó, hogy rám szórodtak ott a nagyjából ebben az életkoromban mindenféle szilánkok a világról, hogy van ez is, az is, amaz is, és így behullott ez. És ez tudott valahogy gyökeret verni. De szerintem azért, mert volt benne ez a potenciál. Tehát, hogy akkor mi, valószínűleg sok mindenre voltam nyitott, tehát csináltam a színházi díszletet is, meg rajzoltam, hát a gimnáziumnak, ahova jártam, az a Toldy Ferenc gimnázium, valahogy akkoriban úgy alakult, hogy hiányoztak a régi tervrajzai. Most olyan gyönyörű épület. Nagyon-nagyon szép épület. Engem már megfogott akkor, hogy mennyire szép, és szerettem építészt lenni, mert láttam az épület szépségét, ezt a neogótikus sok-sok mérművet, meg tégla, díszt, ami azon az épületen van, és úgy alakult, hogy hát, ha ennyire szereted ezt, és így tudsz rajzolni, akkor rajzolt vissza ezeket a régi tervrajzokat. És én egy évet azzal töltöttem, a Toldy Ferenc gimnáziumban, hogy a régi terveket újra rajzoltam. Úgyhogy nem volt semmi építész képzettségem. Földes László építész dolgozott akkor a Toldy Ferenc tornacsarnokának tervezésre, ő mondta, hogy akkor ebben kicsit eligazít. És akkor én ezt teljesen elmerültem. Elmerültem dolgokban. És az maradt meg, ezek közül azt tudott gyökeret verni, ahol ott volt az a rés, amit ki lehetett tágítani, és az asztrofotózás pont ilyen volt. Uh-huh. Hogy ott úgy lehetett belenőni. Ott úgy léptünk egyet ezzel a barátommal, és így újabb perspektíva nyílt. Aztán léptünk még egyet, és még nyílt. Aztán már csak én végén én léptem, és léptem, és nyíltak, és mai napig nyílnak a kapuk. És ez egy ilyen döbbenetes élmény, hogy beigazolódik az a meglátás, hogy 20 évvel ezelőtt, azt már 20 éve volt, ez a pici kapu kinyilásával egy ilyen fantasztikusan szélesedő, hatalmas, fénylő ösvényre lép az ember, és így minden ott van, mindent el lehet érni, és ezt mai napig élem meg, ezt a fantasztikus élményt, hogy tudom nyitogatni az ajtókat, és még tovább lépni, és a nemzetközi közönséget elámítani néha bizonyos érdekes.
Igen, én néztem a képeket, amikor készültem a beszélgetésre, tényleg elképesztően gyönyörűek ezek a fotók, tényleg lélegzettel állító, hogy melyek azok, hogy az ember egy picit tényleg azt érzi, hogy mennyire pontszerű már, mint meg egyáltalán a föld maga, vagy hogy innen nézve ezért eléggé kinyílik a tér, és ha már itt tartunk, és az elmerülésről beszéltél, hogy látod, hogy az ember mennyire tud kilépni akár a földi közegből, vagy hogy ez mennyire foglalkoztat téged, vagy mennyire reálisak ezek az elképzeléseket. Hát ugye sokat hallani Mars expedícióról, hogy milyen tervei vannak az emberiségnek, hogy mennyire szeretne kilépni a földi közegéből. Erről nem tudom, hogy gondolkoztál-e, vagy hogy a képek alapján van-e bármilyen elképzelésed erről.
Mindig e körül forog a világ. Hát inkább még az ég alatt, és hát mit csináljunk? Hát amíg ketyeg a tápcső, addig gondolkozunk, meg ha szerencsék van, akkor tudunk aludni is, de én úgy érzem, hogy én körbeértem a gondolatokban, és azt látom, hogy azért az ember fantáziája az óriási, de a kötöttsége is. Tehát valahogy mindig az ember van, emberhez térünk vissza, és hogy elindulunk, hogy lefényképezzük, esetleg oda megy egy űrszonda, esetleg ott az emberiség majd megveti a lábát, és milyen fantasztikus lesz. Valójában ezek a képzeletek, ezek csak a saját elménk körforgásai, és rettenetesen föld és társadalom specifikusak vagyunk. Annyira ide vagyunk kötve, annyira a társadalom működteti mindezt a környező embereknek a hozzánk való viszonyát, ez egy státusz is, az, hogy az ember a hobbiát magasan...
Tehát magyarán idealisztikusak ezek az elképzelések?
Idealisztikusak, igen, tehát azért... Valójában ennek az egésznek a mozgatórugója az, hogy elvágyódunk, de közben a társadalomhoz valamilyen módon viszonyulunk, hát meg akarjuk magat különböztetni, és státuszt akarunk ebben a társadalomban. Hát valaki útú státuszt, olyan lehetőségei vannak, olyan státusza van, hogy elektromos autót gyárt, közben egy magán űrvállalatot működtet, és akár űrhajókat tud felküldeni az űrállomásra. Sőt, lehet, hogy nem sokára már nem csak űrhajót, hanem mondjuk űrturistát is fel tud vinni.
Hát erre volt is már példa.
Erre már. Én egy kicsit alacsonyabb szinten állok, én azt tudom megcsinálni, hogy bizonyos pici újításokat tudok belevinni az asztrofotózás világába, ha szerencsé van, Magyarországon talán az építészet világába is bele tudom vinni. És valaki pedig csak keftelés szintjén csinálja mindezt, reménykedik, hogy egyszer majd neki is lesz ilyen lehetősége, hogy megmutathatja magát a társadalomnak. De valójában ezek mindig a társadalomra vonatkoznak, mindig ahhoz képest képzeljük el magunkat, ahhoz képest pozícionáljuk magunkat. És kitesszük ezt az embercsoportot az űrbe, a semmibe, oda a Marsra, szerintem ez összeomlik. Pont ezért, mert nem lesz meg az a hajtóerő, az a 8 milliárd embernek a zsizsgése, az néma csendé változik, eltűnik minden. Szerintem ott életképtelenek vagyunk. Vagy nagyon-nagyon-nagyon kiképzett emberek, életképesek, akik tényleg egész életében azt tanulták, hogy hogyan vessék meg a lábukat idegen égi testen, szerintem az a rettenetesen.
Hú, hát azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon távolra vezet ez a kérdés, de szerintem mindenképpen fontos, mert hogy te belelátsz ezekbe a helyzetekbe. És egy utolsó kérdés még a végére, hogy mind dolgozol most? Van-e esetleg olyan konkrétum, vagy olyan objektum, amit most szeretnél megörökíteni? És ha igen, akkor milyen formában? Hol tart most a folyamat?
És egy legközelebb égitesten foglalkozom. Ja, a két legközelebbivel, a nappal és a holddal. Olyan távcsövet építettem nemrégiben, ami leginkább a nap fotózására alkalmas, amilyet most az jó fényes, meg az nem is kell elmenni a városból, olyan egyszerűnek tűnik a dolog, de hát pont az a probléma, nagyon fényes. Mindenféle különleges nehézség adódik, amikor az ember meg akarja örökíteni, és mindeközben a nap rettenetesen érdekes, mert a legmozgékonyabb, legélőbb égitest a naprendszerben, mert egy csillag, ami persze változik. És olyan eszközünk a kifejlesztésén dolgozom, ami már ugye a végstádiumban van, tehát már működik, és már fantasztikus eredményei is vannak, ami ezt a nagy nagyításban, nagy közelítésben oda tud repíteni a naphoz minket, és ez a nagyon finom mozgásokat és változásokat meg tudja mutatni fantasztikus felvételeken.
Tehát akkor olyan, mintha ott lennénk,
igen, a nap közelében lennénk, és látjuk, hogy fortyog a nap felszín. Amit ugye a földről csak látunk, hogy nagyon fényes valami van az égen, ugye közben ez egy nagy plazmagömb, fantasztikus mágneses térrel, és különleges felhőkkel, és ez persze változik, izzik, fortyog, hullámzik, és...
Hú, hát igen, meg hogyha kész van, akkor megyek, és mindenképpen megnézem, mert nagyon-nagyon izgalmasan hangzik. Köszönöm szépen dr. Francis Lászlónak, hogy itt járt nálunk, és elmesélte mindezt, egy picit kinyitottuk a teret, azt gondolom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Ez volt tehát a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes hallották.